Jó napot kívánok! Vajon milyen a világ egy héja nézőpontjából? Helen MacDonald megtanulta és meg is mutatja ezt. A H, mint héja című regénye nagyon szép könyv, az írónő az édesapja halálát próbálja feldolgozni, az apáit, aki jó barátja, játszópajtása és bizalmasa is volt, és aki megértette különleges vonzalmát a ragadozó madarakhoz. Helen apját gyászolva döntésre jut, meg akar szelídíteni egy héját, ami eleinte reménytelen feladatnak tűnik. A regényről a fordítóval, Makovecz Benjaminnal beszélgetünk majd, róla is kiderül néhány érdekes dolog. A műsorunk második felében, mivel a H, mint héja Anglia gyönyörű tájaira viszi el az olvasót, mert hogy a megszelídítés egy bizonyos fázisában már ki lehet menni a szabadba, szóval ezért a vidéki Anglia lesz a témánk. Józsa Anetta idegenvezetőt kérdezem majd. És akkor kezdjük a könyvvel. A H, mint héja című regényben a csodás tájleírások mellett sokat megtanulhatunk a héjak természetrajzáról, egy keveset az angolok lelkéről is, és az angol irodalom kedvelőinek igazi csemege ez a regény, hiszen T.H. White élettörténetéről nagyon sok dolog kiderül. Makovecz Benjamin fordító tehát a vendégem, akit sikerült meglepnem azzal a kérdéssel, hogy szerinte miből adódik a regényben érezhető feszültség.
Én nem érzékeltem ebben a könyvben olyan külön meghatározható feszültséget. Ha az nem feszültség, hogy van benne egy hármasság, akkor most nem tudok okosat válaszolni. A hármasság alatt pedig azt értem, hogy szól erről a madárról, szól a Helennek a gyászáról, az írónő gyászáról, mert hogy meghalt az apja, és ez tulajdonképpen úgy is felfogható, mint egy elsiratás vagy elgyászolás regény. A harmadik pedig egy 19.-20. századi angol író, ez a T.H. White nevű. És ez a három sík váltakozik. Hogyha ez okoz feszültséget, nem éreztem feszültséget ebben a könyvben, végtelen békét éreztem. Olyan, mint valamilyen ilyen nagyon sima és mozdulatlan víz. Ahogy az emberben a gyász tud lenni, hogy enyhületlenül és kitartóan éjjel-nappal, és az ebédnél és álmában és mindenhol, én ezt ismerem.
Ahogyan átváltozik ez a nő, vagy ahogyan változik a madárral való foglalkozás hatására, az bennem feszültséget keltett, mert nem tudtam, hogy még mire képes. Még mi történhet? És a White-tal kapcsolatban ugyanez, hogy mi derülhet még ki róla, hogy milyen ember volt.
Igazából, ezek mind feszültsége.
Ezért nem tudtam letenni, hogy igen, akkor most kiviszi az emberek közé, és elkezdi a héja szemével nézni az embereket, hogy mennyire megváltozik a világ. Innen is jön valami, ami félelmetes, vagy amitől meg tudok ijedni, vagy ami zavaró.
Ez feszültséges, és ezt is nagyon jól ismerem. Annyira jól ismerem, nem csak a fordításból, amit az ember nyilván rettenetesen átél, hanem hogy mi is megtanultunk. Én is megtanultam, de főleg a feleségem, valami más állat szemével nézni a világot. És az, amit mond, hogy kivinni emberek közé, és a dolog átlényegül, és minden más minőségé válik, ez tényleg átélhető, én rókával éltem át. Nekünk van két rókánk. Velük élünk együtt, lakásban, és amikor kivittük a kisebbiket, gyakran vittük ki éjjel sétálni. Hát persze azért éjjel, mert ott akkor nincsenek emberek. És akkor teljesen másképp kezdtük látni ezt az éjszakai világot, ott az utcát. És ha jön egy ember, akkor ez egy ijesztő dolog, és akkor mi a bokorsor mögé kellett, hogy menjünk, és máshogy kellett viselkedni. Igen, egészen biztos, hogy Helen is, az írónő, keresztnéven fogom szólítani, mert megszoktam. Megtanulta a héja szemével látni a világot, egészen biztos. Ráadásul még sokkal inkább megtanulhatta, mint mi, hiszen ő magányos volt, és csak a héjája volt. Tényleg részben erről is szól ez a könyv, hogy tudott nagyon-nagyon azonosulni ezzel a madárral. Nagyon különös lehetett neki. Egyébként erre a párhuzamra nem gondoltam, se fordítás közben, se azóta, csak most, hogy megfogalmazta ezt, hogy egy másik állat szemével látni a világot, akkor jutott eszembe a rókánk.
Az, hogy rókát tartanak, az mit ad az életükhöz?
Minden nagyon jutalmazó dolog, ami nehéz. És minden nagyon jutalmazó, ami különleges. Nem azért, mert az ember pöffeszkedik ebben, hogy neked csak egy német juhászod van, bezzeg nekem rókám, vagy királykobrám, hanem mert szokatlan tapasztalat. És mert nem könnyű. Szóval aranyhalat tartani, az nem egy szellemi kaland. A rókatartás, az tulajdonképpen nevetséges, hogy erről én fecsegek, mert igazán nőbb a rókákat a feleségem tartja. És ő az anyukájuk. És ő az, aki tényleg tud beszélgetni, és ő az, aki elé odafekszenek ketten, és ő felváltva ad puszit mind a kettőnek az orrára. és ők ezt akarják, nyomakodnak egyre közelebb. Szóval felfoghatatlan, ahogy ők élnek. Én jobban vagyok velük, főleg az egyikkel, aki hagyja, hogy megsimogassam, adok neki sajtot, néha hancúrozunk, gyömöszölöm, meg belefúrom a hasába az arcomat, de ez egy játék, ők mély szerelemben élnek. Azt viszont látom rajta, mármint a feleségemen, hogy ez a dolog mennyit ad. Az, hogy vadállatok maguktól méltatják őt arra, hogy a barátjuk lehet.
De érdekes, és mind a két állat azért olyan, ami, tehát azt gondolnám, hogy a rókának is van egy hihetetlen szabadságvágya, vagy hogy
van.
Minden vadállatnak van nyilván, de ő neki talán még inkább.
Igen.
Tehát ez a nem alkuszom típusú állat, mint
igen,
a héja.
Igen, hát egészen biztos, hogy a róka az nem szállna vissza a csuklómra. Hogyha elszaladna, elmenekülne valamitől, megijedne és világán menne, akkor ő nem jön vissza. Nem azért, mert nem szeret, hanem mert mindig mást is újra mást és mást gondol. A héja visszajön. Ez azért könyv.
De a táplálékért jön vissza, nem? Ugye ezt tanultuk meg ebből a könyvből, mert tulajdonképpen a madár tartáshoz is közel kerül az ember a regényt olvasva.
Igen, nem kötődik annyira. Amikor a fordítást befejeztem, akkor kerestem egy héjász embert, aki hát jobban ért a héjákhoz, sólymokhoz, karvajokhoz, mi egyebekhöz, mint én. Mert volt néhány szó meg kifejezés, amit én szerettem volna helyesen használni, és azokat így megszoktam jelölni magamnak munka közben. És ő mesélte el, hogy a héják azok egy darabig vannak, és akkor az ember társai lesznek, jól vadásznak, összecimborálnak, de amikor jön a vedlés, akkor békén kell őket hagyni, hosszú időre, hónapokra. Akkor be kell rakni őket egy nagy ketrecbe, aminek a falai nem áll, tehát nem rács, dobozba. És nagyon bőségesen etetni, hogy erős tollazatuk alakuljon ki, és utána kezdődik egy új élet, és olyankor el lehet őket ajándékozni, el lehet őket adni. Elfelejtenek minden kötődés, mindent, amit megtanultak, és akár újra én, akár egy bármilyen másik solymász elkezdi ugyanazt az edzést, lehet, hogy egy kicsit hamarabb megvan a dolog, és ez nem gazemberség, mint mondjuk egy kutyát eladni, hanem akkor az egy következő évi héja, az egy következő menet.
Helen miért éppen a héját választottad? Mit várt ettől, hogy ő ezt a madarat megszelídíti?
Gyerekkorában volt kalandja a madarakkal, rajzolt egy madarat. Erről hosszan ír, hogy rajzolt le egy madarat. És ahogy a szövegből kiderül, ez a rajz rettenetesen rossz lehetett. Mármint mondjuk grafikus szemmel, vagy olyan ember szemével, aki ért a képcsináláshoz, és én történetesen ilyen vagyok. De sokat olvasott róluk, mindent elolvasott, és a szakkifejezéseket megtanulta. Ebből kézenfekvően adódhatott az, hogy amikor egy súlyos megrázkódtatás érte, és egy képtelen feladatot akart magára szabni, talán azért, hogy felejtsen, de lehet azért is, hogy megbüntesse magát, mert ő még életben maradt. Nem lehet tudni, hogy az ember, hogyha nagy pofont kap, akkor micsoda elképesztő kapcsolások lesznek az agyában. Szóval bőven lehet, hogy egy ilyen sziszi-fuszi feladatot akart magára szabni, hogy akkor egy héját fölnevel.
Mennyire volt fontos számára a White, tehát az író, akinek sok könyvét használta, akár a héja nevelésével kapcsolatban is, vagy hát nem használta, hanem olvasta. Szóval mennyire volt számára fontos, mert olyan, mintha ilyen ellennevelés lett volna.
A White rengeteg ostobaságot csinált a héjájával. Ugyanis ugyanolyan dilettánsként, ugyanolyan kívülállóként kezdte a semmiből, mint Helen, és a saját kis agyveleivel próbálta kitalálni, hogy na ezt majd hogy kell csinálni, és hát ilyenkor az ember mindig a legrosszabbat találja ki, és azt aztán óriási lelkesedéssel és kitartóan csinálja, és a hiának ez rettenetesen rossz. Tehát részben ezért csinálta rosszul, részben pedig azért, mert abban az időben a héjászati könyvek és szaktanácsadók mondtak hülyeségeket, amiket aztán utána már tudunk, hogy nem úgy kell. Tehát a White mindent elkövetett egy héja ellen, amit lehetett, mert hogy annyira szerette a héjákat, és annyira odaadóan akart nekik jót. A Helen meg nagyon szerette a White-ot, hiszen az egy remek író volt, és kislánykora óta mindent elolvasott. Magyarul egy könyv jelent meg 74-ben, de lehet, hogy 73-ban az Üznéked Artúr nagy király. Abban sok van a héjákról, és sólymokról, és karvajokról. Talán ezért hozta be harmadik vonulatként ebbe a könyvbe. De aztán, amikor az olvasó megtudja azt, meg a fordító munka közben, hogy micsoda hihetetlenül különös, nyomorúságos, szerencsétlen figura volt ez a White, hogy mennyi búbánattal volt megverve, hogy hogyan kezelte ő, és hogyan kezelték mások a homoszexualitását. A gyerekkorában az apja és az anyja nagyjából mindent elkövettek, amit nem lehet egy gyerekkel csinálni. Egy könyvből áradó nyomorúságot, a megvertséget, a gyászt, a megraboltságot lehet azzal fokozni, hogy behoz még valakit, aki ugyanilyen roncs. mint amilyennek ő érzi magát az apja nélkül. Lehet, hogy ez is butaság, de hát az ember tapogatódzik abszolút, ilyenkor egy beszélgetésben. Egy dolog lefordítani egy könyvet, és azt mondják, hogy nem is sikerült rosszul, mármint a fordítás, a könyv zseniális amúgy. És egy másik dolog most így utólag beszélgetni, és akkor olyasmit derülnek ki, amikre én nem gondoltam, de hát lehet, hogy ezért érdemes beszélgetni.
A híjászat White számára különös beleérzéseket és azonosulásokat jelentett. Fiatal német héjája eleve megtestesülése volt a benne élő sötét, szégyenletes vágyaknak, amiket hosszú évek óta próbált elfolytani. Túlvilági volt, mesebeli vad, áldáz és kegyetlen. Ő meg már nagyon régen próbált gentleman lenni, beilleszkedni, betartani a civilizált társadalom minden szabályát, normálisnak lenni, mint mindenki más. A Stowe Schoolban töltött évek, a pszichoanalízis és a háborútól való félelem azonban végül eljutatták a töréspontig. Elszakadt az emberiségtől a híják kedvéért, de saját magától nem tudott elszakadni. Megint egyszer azon kapta magát, hogy harcban áll a benne rejtőző romlottsággal és zabolátlansággal. Csak ekkor helyezte át mindezeket a híjába, és próbált meg ő benne úrrá lenni fölöttük. Furcsa, zárt ütközetben találta magát egy madárral, aki minden volt, amire ő vágyott, és ami ellen küzdött egész életében. Iszonyatos paradoxon volt. Szabályos tragédia. Nem csoda, hogy a híjával való életbe kis hián beleőrült. Nekem nagyon érdekes volt, amit White-ról megtudunk, hogy azért kezd állatokkal foglalkozni, mert annyira szeretni elrejteni, amilyen ő. És talán azért héját, mert az elején azt olvassuk, hogy mennyire kegyetlen a héja. Tehát igen, látjuk a nyomait, hogy milyen iszonyatos károkat okoz egy másik állatban. Tehát ő talán ezért tartotta, miközben ez a nő egészen másért tartja.
Közben azért hogy... megszokja azt is, hogy ölnek együtt. Az is nagyon szép, amikor arról ír. Amikor először öl Mayből, mert így hívják a héját, a Helennek a héjáját, akkor az megrendítő, és felkavaró, és elfogadhatatlan. És aztán utána kiderül, hogy neki kell bevégeznie az ölést, mert hogy a héja ezzel nem nagyon foglalkozik, olyan, mint a jeges medve. Ha már el lehet kezdeni valakit enni, akkor az nem baj, ha a másik vége még él, meg mozog. Hát emlékszik, amikor a nyúl el van ejtve, fekszik, kalimpál, és akkor neki kell a nyakát egy céltudatos, jól kitalált mozdulattal eltörnie. És a vége felé pedig már beszél arról, hogy ők vadásznak, és az nem ölés, az nem úgy van.
Igen, de akkor nézzük White-ot. A szadista jelző az majdnem minden alkalommal szóba kerül, amikor az íróról van szó.
Hát ezzel az erővel például örömét lelhette volna a rókavadászatokban is, ami abban az időben óriási divat volt, és ő maga is kénytelen volt néha részt venni rókavadászaton, és akkor beszél arról, hogy milyen ruhát várnak el ott, és pontosan milyen színű felöltőt és sálat, és vajon ő megfelele minden porcikájában annak az elvárásnak. De hát visszatérve erre, hogy a rókavadászat az éppen elég szadista, és abban nem lehet semmiféle örömét. Talán azért, mert az egy csoportos játék, és ő nem akar csoportosan. Talán azért, mert az egy fiús játék a rókavadászat. Férfi társaság, férfias mulatság, és lehet, hogy ezzel pedig a homoszexualitása és az önmaga elbújtatására való hajlam ennek az mondott ellent. A fene tudja, most már szerintem a pszichológusoknak a szakmáját kezdjük most ki.
Igen, de mindenről ír a szerző, és miközben tényleg azt olvasni, milyen gyönyörű természeti képek vannak ebben a könyvben, nekem meg a hátamon futkosott a hideg hát ettől.
Persze. Suhog a lágy zefír, és a tó felületén csillámlik a nem tudom micsoda, és csorog a vér a víz alatt, a víz fölött, a levegőben. Igen, az ember olyan állat, amelyik csinál székesegyházakat, oratóriumokat, meg ideggázt.
Mi volt ez a különös kapcsolat Helen és az édesapja között? Mert ez gyönyörű, amikor az édesapjáról ír, vagy a kisgyerekkoráról. Kicsit meséljünk róla, mert ugye ez a harmadik témája a regénynek.
Az apja fényképész volt, egy újságnál, fotóriporter. Abban az időben, amikor még filmre fényképeztek fénymérővel, és ez egy lassú tevékenység volt, noha nyilván nem olyan régen halt meg, hát ez a könyv egy újdonság. És ebben az időben már digitális gépekkel dolgoztak ezek az emberek, de az a benyomásom, hogy az apja haláláig az a fajta fényképész volt, amilyennek én is akartam maradni mindig. Tehát én máig filmre fényképezek. Az a fajta fényképész volt, aki nagyon-nagyon figyelt arra, hogy mit csinál. A film ráneveli erre az embert, a film arra neveli az embert, hogy van 36 kocka, meg ha viszek magammal tartalékba, akkor még 36, de nem olyan, mint a digitális, hogy elindulok sétálni, folyamatosan nyomom a gombot, hazaérek, addigra van 74.395 kép, abból biztos jó kettő. Ez kényelmesebb, de nemtelen dolog. a filmre való fényképezés az fegyelemre és figyelemre nevel. Egy régi vágású fényképész volt, aki csinálta a szakmáját, tehát embereket keresett fel, riportokat csinált, és hírességeket kapott el teleobjektívvel, és tehát ez volt a mestersége, ugyanakkor volt egy másik tevékenysége is, amikor elindult, vállára vette a gépet, és képeket csinált a városról, és bármiről. Lefényképezték például a Temze összes hídját Helennel kislánykorában. Fölmentek a torkolathoz, és a forrásvidékhöz, és elkezdték a olyan kis patak, amit még át lehet lépni, és akkor az első híd az ágakból van, a mások az gerenda, és akkor így tovább néhány száz, nem tudom hány hidat végig. És fel is leltároztak papíron, mint a repülőgépeket, meg mint mindent. Az ember egyébként szeret gyűjteni, szeret leltározni, szeret kipipálni. Szóval ilyen fényképeket csinált, és beszélgetett a lányával. És egészen megrendítő az utolsó fénykép leírása, amelyik úgy sült el a kezében a gép, hogy már dőlt el holtan.
Az apa,
és fedde a perspektíva, és esős, üres utcát mutat. Az hátborzongató.
Mabel átugrik a fakorlátra, és felén fordul, kisé behúzott nyakkal, mint egy boxoló. Hátrálok 2 métert, kesztyűs kezembe veszek egy fél csibét, kinyújtom a karom, és fütyülök. Szó sincs habozásról. Karmok kaparászása a fán, kibontakozó tollak, egy erőteljes száncsapás, a karmos lábak gyors, súlyos előrelendülése, aztán tompa puffanás a kesztyűn. Amikor befejezi az evést, megint megcsináljuk. Most egy kicsit messzebbre állok tőle, 2,5 méterre, 3 száncsapás, újabb jutalom. Harmadszor is a korláthoz viszem, ott hagyom, elindulok, de még meg sem fordultam, ő már repül felém. A szívem is kihagy, szélsebesen kinyújtom a karomat, már ott is ül, és falja a maradékot felborzolt fejtollakkal, lengedett szárnyakkal, lánguló szemmel diadalittasan. Újra áthúzom a pórázát a forgókarikán, és eloldozom a zsinort. Mára elég lesz. Tökéletesen csinálta. A siker annyira boldoggá tesz, hogy hazafelé menet énekelni kezdek. Rádöbbenek, hogy minden bizonnyal ez a boldogság. Hogy emlékszem, mi az, és hogy kell csinálni. De este, miközben a heverőn ülve nézem a televíziót, azt veszem észre, hogy csorognak a könnyeim. Egyenesen a teásbögrémbe. Azt gondoljuk, hogy Helen túlesett akkor ezen? Tehát amit meg akart oldani, az megoldotta?
Igen, egészen biztos. Akkor is ezt nem írja le, ugyanis ennek a könyvnek a végén van katarzis. És nem olyan katarzis, mint az, hogy győzött a csapatom. Nem is olyan katarzis, hogy megvan a gyilkos, kézre került a gonosz. Tehát nem egy ilyen megváltó öröm, hanem olyan megrendültség, hogy az ember bőg. És aki nem vallja be, az gondolkozzon még egy kicsit. Olyan katarzis, amitől borzong az ember, és futkosa hátán a hideg, és belereszket. Ilyen katarzist akkor lehet egy könyvvel sugalni és előidézni, hogyha már átélte. Úgyhogy azt hiszem, hogy megtalálta a megváltást. A héjában, meg ebben a regényben, amit végül is kiöklendezett vagy izzadt magából, mert ebbe benne van a gyásznak a neheze. Úgyhogy sikerült neki szerintem. Gondoljuk ezt.
Makovec Benjamin fordítóval beszélgettünk Helen MacDonald Hál mint héja című regényéről. Olvassák el ezt a könyvet, érdemes. Most hírek, azután Angliába utazunk, vidékre.